Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szólt hozzánk a mi örökkévaló Istenünk ez esztendő, óesztendő estéjén, ez esztendő utolsó Isten tiszteleti alkalmán. Azzal az igével, amit írva találunk a Mózes első könyvében, a második rész negyedik versétől a 17. verssel bezáróan. Istennek szent igéjét a Mózes első könyvéből, annak második részéből a negyedik verstől olvasom a 17. verssel bezáróan, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor az Úristen a földet és az eget teremti, még semmiféle mezei növény nem volt a földön, és még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott vala esőt a földre, és ember sem vala, aki azt mívelje. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíti a föld egész színét. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, és lőn az ember élő lélekké. És ültete az Úristen egy kertet az Édenben napkelet felül, és abba helyezteti az embert, akit formált vala, és nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és elederre jót, az életfáját is a kertnek közepette, és a jó és a gonosz tudásának fáját. Folyóvíz jő valaki az Édenből a kert megöntözésére, és onnan elágazik, és négy főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havillah egész földjét, ahol az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó, ott van a Bdellium és az Ónix kő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. És a harmadik folyóvíz neve Hidekkel, ez az, amely Asszíria hosszában foly, a negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz. És veli az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. És parancsola az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Ez az Évangélium. Szeretett testvéreim, hosszú időn keresztül az embernek oldhatatlan vágya volt, hogy megmérje az időt, aminek az lett a következménye, hogy mérhető töredékekre osztotta a világosságnak és a sötétségnek a változását, és ezeket beszuszakolta számokba és másfajta egységekbe. És elnevezte ezeket napoknak, heteknek, hónapoknak, éveknek. Mi több, széttörte a nappal és éjszaka változását órákra, percekre osztva azt, és ma már ennek a széttöredezettségnek a rabszolgája lett az ember. Nem tudom, itt vannak-e olyanok, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol a karjukra egy beazonosító ilyen szerkezet van felkötve, és amikor bemennek, másodperc töredékére bontva pontosan mérik, hogy mikor mennek be és mikor jönnek ki. És hogyha a munkahelyi időről emberi szükségletekre ki kell menni, akkor is ilyen töredékekben mérik már az embernek az életét és az idejét. Szóval ez az oldhatatlan vágy, hogy megmérjük az időt, rabszolgává tette az embert. Az óesztendő napja nem más, testvéreim, mint ennek az ember által mért időnek talán egy olyan pillanata, vagy egy olyan helyzete, amikor az ember akarva akaratlanul is szembesül a mulandósággal. Lepergett egy év az életünkből. De hogy ez az év mennyi, az pontosan nem tudjuk, hiszen nem tudjuk a végét, legalábbis az emberi életnek a végét, és jól van ez, hogy nem tudjuk. Abból pergett le valami, amiből nem tudjuk, hogy mennyi van az ember számára. De mégis érezzük, hogy Valahogy szembesülnünk kell a lét mulandóságával, abban a felhívásban, amit olyan gyönyörűen hallottunk Mózesnek, az Isten emberének az imádságából, a 90. Zsoltárból. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts úgy számolni, hogy nem tudjuk annak a végét, amiből mégis fogy napról napra az életünkből. De testvéreim, a keresztény ember számára nem csak az idő mulandósága és az idővel való szembesülés az egyetlen érték és mérték, hanem valami más is van a mulandóságban. Nevezetesen az Istentől kapott, vagy az Isten által rendelt feladat és felelősség. És a felolvasott ige, amelyet hallottatok a Biblia elejéről, a teremtés történetéből, ez az úgynevezett második teremtés történet, éppen erről beszél. Az első pillanatban ez egy mesének hat. Talán akik olvassák a Bibliát, úgy is olvassák, mint egy mesét, hogy hát ott az Úristen vette az embert, és elhelyezte az Édenkertbe, és minden szépet és jót megteremtett, és. De testvéreim, ez nem mese, hanem egy mitológiai nyelvbe öltöztetett igazság. Ahogy a mesék sem mesék. Azok a mesék, amelyeket ma ismerünk, és egyre kevesebbet olvasnak sajnos a gyermekeknek belőle, eredetileg nem is gyermekeknek íródtak. Azokat a meséket felnőttek, mondták egymásnak. Meséltek. És beöltöztették az igazságot egy olyan nyelvbe, és egy olyan környezetbe, amely mögött mindenki érezte, hogy több van annál, mint ami elhangzik, több van a puszta létnél, ezek a mesék mindig fölé emeltek a hétköznapoknak. És elvittek egy másik világba. De az Isten kijelentése nem mese. Abban az értelemben, hogy az Isten valamit szeretne elmondani, hanem, ahogy mondtam, ezek az ószövetségi, vagy ezek a kezdeti úgynevezett régi történetek, ős történetek, ezek mitológiai nyelvbe öltöztetett igazságok. És miről beszél ez? Az ember teremtettségéről. A világ teremtettségéről. És ez az első, testvéreim, amelyet elmond nekünk az ige, és elmond az Isten, hogy az ember és a világ egy teremtmény. Úgy kapta létét a teremtőtől. Nem önmagában van, hanem az, ami van, az egy magasabb hatalomnak, az Istennek az ajándéka. Maga a világ, ami látható és láthatatlan módon itt van, ilyen szépen kezdődött ez a teremtés történet, hogy amikor az Isten a mennyet és a földet teremtette, még nem volt ember a földön, még eső sem volt ottan, ami megáztassa, és ember sem volt ott, aki munkálja a földet. Mikor Isten a láthatót és a láthatatlan teremtette, akkor semmi nem volt. Istenből állt elő minden, ami van, és vált aztán ennek egy része láthatóvá az ember számára, a másik pedig rejtett marad a teremtés után is. És élet sem volt. Növény sem volt, állat sem volt, ember sem volt. Semmi nem volt, míg az Isten nem teremtett. És aztán Isten megteremti a világot, és hallottuk, megteremti benne az embert, és az ember teremtésével lett teljessé a teremtettsége. Hiszen Isten valami különlegeset szeretett volna a világban az emberrel. Mindaddig, ameddig nem teremtette meg az embert, nem volt teljes a teremtettség. És az éppen az ember teremtése révén vált teljessé, azáltal, hogy vette az Úristen a port, ugye az agyagot, és azt megformálta, és aztán rálehelt, így olvasok a Bibliában, életnek lehelletét lehelte az ő órába, és így vált az ember élő lélekké. De nem csak megteremtette az embert, hanem azt olvassuk, hogy azért teremtette, hogy művelje és gondozza a teremtett világot. Azt a világot, ahová Isten őt elhelyezte. Testvéreim, az ember élete nem önmagáért való adottság. Nem azért vagyunk a világon, hogy legyünk. És még csak azért sem, hogy önmagunkat valami módon végig vonszoljuk ezen a néhány évtizeden, és aztán beteljesítsük, hanem az emberi életnek van egy rendeltetése. Istentől adott rendeltetése, és az a boldog ember, aki felismeri ezt az Istentől kapott rendeltetést az életében. Ma élnek emberek, nagyon sokan, több milliárdan élünk ezen a föld golyón. De ha körülnézünk, és nem menjünk olyan messze, maradjunk egy kicsit abban a világban, illetve nagyon maradjunk abban a világban, amiben benne élünk, amit nyelvében, kultúrájában ismerünk, nézzetek körül, hogy hány boldog ember van ma. Az emberek nem találják a helyüket a világban. És nem azért, mert nincsen meg az anyagi, és nincsen ahol lakni, és nem azért, mert háború van, és nem azért, mert én nem tudom, micsoda nagy kihívásai lennének az életben, hanem azért, mert az embereknek az élete nincs a helyén. Nincs ott, ahova az Isten őket rendelte. Mindenki keresi önmagát. Vagy legalábbis nagyon sokan keresik önmagukat ebben a világban. Az emberi élet az nem önmagáért való adottság. Szeretném még egyszer megismételni. Hanem az emberi életnek rendeltetése van. És az Isten azért adott életet az embernek, hogy felismerje ezt a rendeltetését, és elinduljon és betöltse azt. Így kellene rácsodálkozni az életre, a világra, amiben élünk, és arra, hogy ebben nekünk valami feladatunk van. Testvérei, minden, ami körülvesz bennünket, az egy csoda. Isten által teremtett csoda, de valahogy nem veszük észre ennek a világnak a csodáját. És oly sokszor elengedik napokkal, az idővel együtt az emberek önmaguk életében ezt a csodát és ennek a csodának, ennek a szépségnek a megélését. Mert mindig valami olyasmire vágynak, ami nincs ott a közelükben. Egy picit körülnézünk itt a közvetlen környezetünkben, vagy akár távolabb is, azt, amit az imént mondtam, tetten érjük, hogy az ember mennyire nincs otthon. Mi innen vágyódunk, vagy legalábbis a többség vágyódik innen egy vagy két ország határa odébb, mert ott több a pénz, meg másként van, meg azt gondoljuk, hogy boldogabbak az emberek. Tudjátok a világnak, amelyik a legnagyobb arányaiban a legnagyobb kivándorló országa Európában, illetve Európának? Anglia. Angliában nem érzik jól az angolok magukat. És mennek el onnan. És Németországból mennek el északra, a skandináv államokban, nem érzik jól magukat az ős németek. Mert nincsenek ott. Itt meg a magyar nem érzi jól magát, tehát valami a világban összebolondult. Mert ha nincs otthon az élet, nézzétek meg tőlünk karácsonykor, mind a pálmafák alá vágynak az emberek. Hegyekből mennének a melegből megjönnek a hidegbe. Nem? Hát nincs otthon az élet. Nem ismerik a rendeltetést. Mindig arra vágynának, ami nem az övék, nem ott van. Hát az Isten testvéreim azért teremtett minket ide. Mert valamit itt szeretne velünk. Azért adta ezt a nyelvet, ami a miénk. Azért teremtett minket fehér embernek itt Európa közepén, vagy valamikor hozta őseinket Ázsiából, és éppen itt álltak meg. Mert valamit szeretne velünk. De hát ha nincs otthon az élet, nincs meg ez az otthonosság érzés, akkor folyamatosan megy az ember, és olyan után vágyik, ami nem az övé, nem is volt az övé, valószínűleg nem is lesz sosem az övé. Mert nem veszük észre, vagy nagyon sokan nem veszik észre, hogy az Isten mennyi csodával vett körül bennünket. Mennyi szépséggel vett körül bennünket. És ide helyezett. Azt olvasjuk itt a teremtés történetben, fogta az embert, és oda helyezte az Éden kertjébe is, és azt mondta, hogy ezt műveljed. Felelősséget adott neki. És rábízott egy feladatot. Őrizd azt a kultúrát, és műveljed. És vedd észre az Istentől kapott feladatodat, és tegyed a dolgodat, így és ebben a világban. És otthon leszel. Másként fogalmazok. Ha Isten szerint érsz és dolgozol, te magad teszed otthonossá a világot. Először azt a kicsi kuckót, ahová beköltözöl, a négy fal között, aztán egy picit távolabb a kertet, a házad előtt. És aztán megkeresed a közösséget, ahol vagy, ahová az Isten helyezett, és egyszer csak otthon leszel. Ma délután megkeresett valaki, felhívott nagyon szelíd hangon, és két bibliaolvasó kalauzt vitt el, egyiket magának, a másikat pedig el szeretné ajándékozni, és hát az élet nem simogatta őt. Néhány évvel ezelőtt tért meg rácsok mögött. De tudja most már, hogy milyen az élet. Az az élet, ami Istennel való élet. Isten ültetett egy kertet, ezt olvasuk másodszor, testvéreim, és ezt a kertet Édennek nevezte ott keleten. Aztán ez ugye a mi gondolatvilágunkban tulajdon névként is szerepel. Amúgy azt jelenti, hogy gyönyörűség. Ha mai nyelvre fordítanánk, az Éden az a gyönyörűségnek a helye, az Isten így telepítette, így teremtette, és ebbe a gyönyörűségbe helyezte bele az embert. És azt mondta, hogy itt neked minden megvan, ami szükséges, és ami elégséges ahhoz, hogy boldog légy. És olyan szép, amit olvastunk, nagyon ritkán szokták olvasni a Szentírásból is, hogy az Isten ezen a kerten átengedte az élet folyóját, ami aztán négy ágra szakadt, hallhattátok. És befolyja a különböző földeket, kettőt tudnak beazonosítani. Ebből a Biblia kutatók ebből a négy folyóból. De nem is ez az érdekes, hanem, ahogy mondtam, ez az üzenet, hogy az Isten megteremti ezt a gyönyörűséget, és benne az élet folyóját, és négy felé ágazik ugye a világ négy égtája, a teljesség, minden betölt, az Istennek ez a gyönyörű teremtési rendje. És aztán beültet oda mindenféle Isten az Éden kertjébe a jó és a gonosz tudásának a fáját és az életnek a fáját is. Hallottuk. És azt mondja az embernek Isten, hogy minden a tiéd ebben a világban, illetve majdnem minden. De hogy tudjad a te teremtettségi mi voltodat, mégis vannak olyan dolgok, amiket én az örökkévaló Isten fenntartok magamnak. És ezért mondja, hogy arról a bizonyos jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amelyik napon eszel, meg fogsz halni. Testvérem, ezt is elfelejtettük, hogy a látható világban is Isten fenntart magának dolgokat. Ma már az ember annyira önhit lett, hogy nem csak mindent akar tudni, hanem mindent jobban akar tudni az Istennél. És beavatkozik és bemegy olyan területekre is, akár etikai területekre, akár orvosetikai területekre és sok minden másra, ahol már elveszünk. annyira az élet és halál ura akart lenni az ember, hogy most már ugye jön felénk is ez a kultúra, hogy emberek eldöntik, hogy mikor és hogyan akarnak meghalni. Vagy éppen, hogy eljutunk talán, hogyha ez lesz, hogy vagy valaki más ki fogja mondani, hogy mikor értékes, meg mikor nem az élet, és már nem az lesz a vége, hogy az Isten elhozza majd az ember számára, hanem valakik arccal vagy arcnélkül ki fogják mondani majd emberekre, hogy a te életed értékes, a másik meg nem. Ha produkálsz a világban, értékes leszel, ha nem produkálsz, nem termelsz. Nem. Értitek, mit jelent, hogy az Isten határt állított fel? Azt mondta, hogy van olyan, amit látsz, de ne közelíts. Arról ne egyél, és azért ne egyél, mert meg fogsz halni, bele fogsz pusztulni. Isten szereti az embert, és éppen ezért állítja fel mindig az ember számára a határokat. Azt is mondhatnám, hogy megtanít arra, testvéreim, hogy a teremtettségünknek korlátja van. Az, hogy mi teremtett emberek vagyunk, vagy Isten teremtményei vagyunk, azt is jelenti, hogy a létünknek és az ismereteinknek is korlátai vannak, és egyet tehetünk, ráhagyatkozunk Istenre és az ő szeretetére. És még valami van, amire az igehirdetés végén szeretnék visszatérni, illetve megerősíteni. Ugye az Isten mégis az embernek azt mondja, hogy neked adom ezt a gyönyörű világot. Ebben élj és ezzel élj. Így légy boldog, amit neked adta. Mert ez az Istentől neked adott élet, és az Istentől neked adott világ bőségesen elég a gyönyörűségre és a boldogságra. De ebben a teremtettségben találd meg a feladatodat, és menj és cselekedd. Cselekedd azt, amit tőled kérek. Menj és műveld azt a földet. Menj és Isten szerint ápold és tartsd a kultúrát, és mindazt a szépséget. Mert ezáltal tudsz Isten teremtő társává válni ebben a világban. Ezáltal tudod a tőle kapott képességekkel, lehetőségekkel ráélni az élet akarását és igendését erre a világra szebbé, istenibbé, és ezáltal emberibbé tenni ezt a világot. Mert testvéreim, vágyódhatunk bárhová. Ez a világ, az ember szeretete által, amit Istenből megpróbál ráélni a világra, azáltal válik emberivé. És az Isten jelenlét így válik megfoghatóvá a világba. Testvéreim, az év vége, az idő fordulója, ezeket a kérdéseket hozza elénk, vajon tudjuk-e a teremtettségi mi voltunkat, és mennyire tudtunk megfelelni ennek az Istentől kapott küldetésnek. És Isten felkínálja az ő kegyelmét és lehetőségét, éppen visszanézve és számba véve mindazt, ami mögöttünk van, hogy még van kegyelmi idő. Hogy amit visszanézve nem tudunk megváltoztatni, mert nem tudjuk megváltoztatni azt, ami mögöttünk van. De ami előttünk van, abban kereshetjük az Isten akaratát is. Meg is találhatjuk a nekünk adott feladatokat, azt, ami tőle való. Hát erre hív mindannyiunkat az Úr Krisztusban. Megbánni azt, amit elvétettünk, hálát adni azért, amit megtehettünk, és erőt kérve ahhoz, ami előttünk van. Így engedjétek el a magatok mögött hagyott időt, ezt az esztendőt, és így álljatok az Újnak elébe, Istenben, az ő szeretetében. Amen. Köszönjük neked, örökké való Istenünk, hogy szólottál mi hozzánk. Köszönjük azt, hogy ráébresztettél teremtettségünkre, arra, akik vagyunk, és ebben általad vagyunk. Így őrizd meg bennünket, így tarts meg. Így vigy át fiadban, Krisztusban, a jövő esztendőre. Engedd az időt, ami mögöttünk van, a te kezedbe hullani, és kegyelmedből a jövőt megtalálni. Fiadban, Jézus Krisztusban. Amen.